Vásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. A tartalomból. A pszichiáter egy orvos, aki az emberi viselkedés, észlelés és érzelmek zavarait orvosi alapon vizsgálja és kezeli. A pszichológus egy bölcsész, aki az emberi viselkedés, észlelés, érzelmek zavarait bölcsészként vizsgálja és kezeli. A lelkész munkája talán a mentálhigiénéhez mérhető leginkább, ám nem teljesen ugyanaz. Ma esti témánk a pszichológia korunk ópiuma, avagy hol a határ a pap, a pszichiáter és a pszichológus tevékenysége között. Vendégünk, meghívottunk, dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész, akit köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában az összhang mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és a téma az nagyon izgalmas, mert az ópiumról szóló tanítás az először is, tehát párhuzamként úgy cseng át, mint a kommunizmus idején Marx és Engels tanította, hogy a hit az az emberek lelkének az ópiuma. Hát ugyanez ebben a párhuzamban fogalmaztad meg a kérdéseket. Azt hiszem, hogy a 21. század emberének egyik legnagyobb problémája az, hogy függőség és függőség párhuzamosan működnek egymással. És a pszichológushoz, illetve a pszichiáterhez való ragaszkodás, különös ragaszkodás is gyakorlatilag egy függőséget alakíthat ki, aminek következtében átcsúszik úgy a psziché, mint az emberi alapmagatartás és a felek közötti kapcsolat vagy kapcsolódás, hogy annak majdnem ópiumszerű lellege lesz. Na most ennek a feloldásához szükséges tisztáznunk olyan kérdéseket, amiből láthatjuk azt, hogy mi az, ami a helyes viszonyulást jelenti önmagunkhoz, és mi az, ami a pszichiáterhez és a pszichológushoz való tartozásunk, illetve pontosabban kérésünk, a hozzávaló folyamodásunk alapértékeit jelenti, és egy helyzet orvoslásához pozitíve hozzásegít.
Sokan állítják, hogy a vallás valahogyan már nem trendi, így a modern kor papjai a pszichológusok talán. Ön hogyan vélekedik erről, és kezdjük, vagy inkább folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Hát tulajdonképpen a vallás sosem volt trendi. A vallásosság egyébként teljesen más jelent, mint valakinek az erős hite, vagy az egyszerű hite, amivel tulajdonképpen többet próbál Istenből magába szívni, illetve többet próbál Istenből fölfedezni. A vallás legtöbbször mindig valamilyen fajta margó mentén törekszik. Tehát imádságos könyvekből, liturgia kapcsán valaki bizonyos szempontból érintetté válik, de a hívő ember az nap mint nap belülről az Istennel való mélységes kapcsolatát azt éli, tapasztalja, és sokszor a liturgián túl van benne egy olyan fajta hajlam, ami a meditációhoz és a belső lelki egyensúlyhoz és az Istenben való újongáshoz vezeti el, és ennek a hitnek, ennek egyszerűnek, élő hitnek és minden kudarcot, nehézséget legyőző hitnek kellene lennie, lehet, hogy nem mindig sikerül ez így, de ebben a hitben valamilyen fajta bizakodás is derűrejtlik. Na most az első számú kérdés az, hogy a lelkipásztor és a pszichológus, illetve a pszichiáter között mi a különbség? Én azt mondanám, hogy ha külön-külön szét akarjuk választani őket, akkor több minden, több szempontot kell megnéznünk. Az első dolog, ami mind háromban talán egységesnek mondható, az első az, hogy a bölcsesség. Felismerni a határokat, a határhelyzeteket, hogy hol és mikor van szükség arra, hogy a lelkipásztor az ő karizmatikus jelenlétével, hitével, lelki fölkészültségével hogyan viszonyul egy pacienshez, egy gondozotthoz. Azután ott van a második kérdés, a belátás, magába a helyzetbe, hogy hogyan lát például egy lelkipásztor egy lélekben, hogyan olvas, és hogyan igyekszik őt dini, hogy akit lelkileg gondoz, ápol, az valóban érezhesse azt, hogy Isten jelenlétében történik minden. Na most a figyelem az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert aki figyelmes tud lenni, és meg tud hallgatni másokat, az gyakorlatilag fegyelmezett emberé válik, és a meghallgatáshoz nagyon-nagyon fontos az, hogy aktív meghallgatású legyen szó. Tehát ameddig hallgatod, addig te magad is a saját mélységedben, tisztességgel, imádsággal a kérdéseket, a nehézségeket, a kételyeket Isten elé viszed, és ezáltal a jelenlétedből átmegy egy olyan üzenet a lelki gondozottadnak a szívébe, a lelkébe, amiből érzi azt, hogy gyakorlatilag te ott vagy azért, hogy vele együtt a problémát tudjátok megoldani, azért, hogy mindketten lelkileg valamilyen fajta elégtételt, gyógyuláshoz való kicsi eszközt, egy belső derűt, egy fölvillantott valóságot megtapasztalhassatok együtt.
Stresszes világban élünk, idegesek vagyunk, izgatottak vagyunk, néha nem is tudjuk, hogy hogy kezdjük el a napunkat, vagy éppen hogy fejezzük be, és éppen ezért jó lenne az, ha mindenkinek volna egy pszichológusa, pont úgy, mint például Amerikában, de nem csak.
Hát igen, itt ez a kérdés nagyon differenciált azért, mert ugye Amerika egy külön világ, és az, ami igazából a filmekből nekünk láthatóvá válik, az legtöbbször a felső társadalomnak, legalábbis a vezető rétegnek a lelki állapotára utal többnyire, az, hogy még több munka, még több stressz, és ennek következtében pedig még több olyan úgynevezett helyzetorvoslás, aminek következtében valaki a pszichiátert, illetve a pszichológusát azt úgy tekinti, mintha hozzá tartozna az ő életéhez, mint társadalmi jelenség. Na most az a helyzet, hogy én, ahogy a pszichológiát tanulmányozgattam kispapkoromban is és utána is, az az érzésem támad, hogy azért Amerikában azt a fajta mélységet a pszichológiában, mint például, amit Carl Gustav Jung Nyugat-Európában elért, és milyen bátran mindenfajta archetipust és mindenfajta negatív élményt, illetve pozitív élményt, mitoszok, mitológiai alakoknak a lelki, pszichiátrai vagy pszichológiai problémáit áttanulmányozta, és kiváló tanulmányokat írt róla, ezt valóban így nem lehet föllelni, legalábbis Amerikában nem lehetett föllelni, legalábbis a múlt század közepéig. Volt társadalmi viselkedési pszichológia, amit Gordon Allport hozott létre, illetve pontosabban hívott létre, és ebből a viselkedés mintából alakult ki egy olyan fajta pszichológia, ami kifejezetten csak a móruszra, a vonásokra, a külső mindennapi társadalmi megjelenési formákra vonatkozott. Na most manapság tulajdonképpen nagyon sok depresszív emberrel találkozunk, tehát egyre inkább láthatóvá válik az, hogy a depresszió az, minthogyha állandóan jelen lenne életünk minden napján, az élet minden területén. Kétségtelen, hogy ebben a tekintetben a nők sokkal jobban bírják a depressziót, mint a férfiak. A depresszióra való hajlam a férfiakban is megvan, önállók viszont azt tapasztaltam legalábbis én, saját életemből is, és máshonnan is, mások életéből is, hogy a tűrőképesség és a feldolgozása ennek az állapotnak sokkal nehezebben megy. Na most, az a fajta amerikai idézőjelben mondott trendy, az egy, újra csak visszautalok a viselkedési pszichológiához, ezeket a határértékeket feszegeti. Aztán ezen kívül van a vállalati pszichológia, ami egyfajta feszültségi oldáshoz szintén hozzásegíti az embereket, és ebben a vállalati pszichológiában inkább arról esik szó, hogy hogyan lehet társadalmilag magasabb ranglétrára fölkerülni akkor, hogyha teljesítő képességedben, úgymond toppon vagy idézőjelben, és ha megvan benned az a fajta potenciál, hogy mentálisan, distingváltan kiképezd magadat, és ezzel bizonyos értelemben kapacitáld a belső képességedet. Most ennek nekem az az érzésem, és az érzésem támadt régebb is, hogy ezek a fajta pszichológiai készségek nem minden ember számára valósíthatóak meg, mert itt még mindig csak a mentális megközelítésről esik szó. Van egy Norman Vincent Peale, akit valószínű te magad is fiatal korodban olvashattál, aki társadalmi pszichológiát és üzletvezetési mintákat fogalmaz meg a Szentírás alapján, és igyekszik kiaknázni azokat, elmagyarázni azt, hogy az ember csak akkor lesz sikeres, hogyha a Szentírásnak az összefüggéseit jól ismeri, és a Bibliából merítkezve Isten elé viszi a kérdéseket, és erre megjönnek a megoldások. A pénzkeresésnek a problematikája az első számú olyan nyomorúság és buktató, ami mondjuk az ember tényleg tacsra vágja. Tehát odavágja minden napokban. Tehát összeszedni magadat. Szerintem egy ideig én is kint dolgoztam, úgy végignéztem az embereknek azt a hajtását, hogy napi 12-13 órát dolgoznak, és utána zabálnak, de beszélgetésre idejük nem marad. Ebben a lelki állapotban azt tudom csak mondani, hogy jó azért, hogyha egy jó barátod van, jó, hogyha egy jó lelkipásztorod van, és azután az is nagyon jó, ha egy lelkipásztorodnak jó pszichológus barátja van, akivel együtt tudtok, akikkel így ez a csapat úgy együtt tud működni abban, hogy a helyzet maga, az élethelyzet a saját kerékvágásában, és azzal a kemény tűrőképességgel működőképessé lehessen a mindennapokban.
Kíváncsiak vagyunk a teológus, a katolikus teológus válaszára arra a kérdésre, hogy miért van az, hogy az istenhívő emberek gyakorta bizalmatlanok a pszichológusokkal szemben?
Hát általában a magyarázat az, hogy a hitben élő embernek az az érzése támad néha, hogy őt nem kell semmiképpen segíteni, mert neki a hite az sok mindent megold a mindennapokban. Valóban megold sok mindent. Viszont előfordulhat az is például, hogy olyan környezetben nőtt föl, hogy nem is volt lehetősége, alkalma találkozni egy olyan emberrel, aki szintén föltette az életét arra, hogy az emberiség gyógyítását komolyan veszi. Na most, ahhoz, hogy tényleg egy pszichológus komolyan tudja venni a saját hivatását, belülről a központjával, a belső magjával a kapcsolatot állandóan tartania kell, ami nem egyszerű dolog. Na most a hívő keresztény embernek adatik az, hogy Istenben, Isten előtt és a lelkipásztorral együtt szintén imádságban Isten elé viszik a kérdést, és ebben van egyfajta megnyugvás, egy olyan fajta megnyugvás, ami kinyitja a pszichét, mindkettőjük pszichét, és az Isten előtt érezhetővé, majdnem láthatóvá teszi az, hogy az orvosolandó eset ott és akkor valóban úgy történik, hogy ahhoz segítséget kapunk az égtől. Na most ebben az esetben, hogyha valaki ezt valaha az életbe egyszer megtapasztalta és pozitív tapasztalatokkal, élményekkel is jár utána, annak nagyon nehéz lesz feltárulkozni egy másik ember előtt. Tehát valahogy a szerep, amit igazából társadalmilag egy pszichológus betölt, az attól függ, hogy a pszichológus maga emberileg meg tudja szólítani azt, aki hozzáfordul. Előfordulhat, hogy nem tudja. Elefánt csontoronyból tekint rá, előfordulhat egy ilyen is, és a megfogalmazott kérdése között szerepel az is többek között, hogy hát elvalószínűséggel nincs megfelelő felkészültsége, hogy segítséget kérjen, meg a másik az, hogy nem is olvasott utána a dolgoknak, és ismét másik eset az, hogy hát olyan társadalmi sérültséget hordoz, vagy olyan környezetben élt, hogy erre igénytő nem is tart, inkább hordozza a nyomorúságot, a fájdalmat a szívében, lelkében.
Hogyan dolgozza fel például a gyászt, a veszteséget, a csalódást a hívő ember, és miként az az ember, aki nem hisz Istenben?
Na most ebben nekünk...
Kinek, melyiknek a nehezebb, vagy melyiknek a könnyebb?
Az, hogy kinek nehezebb és kinek könnyebb, gyakorlatilag erre a válasz abból derül ki, hogy elmondom, hogy tulajdonképpen mit tapasztaltam én mostanáig. Tehát mindnyájunknak az életében volt olyan fajta veszteség, hogy szüleinket mondjuk elveszítettük. És abban az esetben, ugye kívülről, ha nem kapsz megfelelő segítséget, legalább egy jó baráttól, akkor abban a pillanatban legyél bármelyre felkészült, idézőjelben mondott szakember, akkor is ott áll a sikertelenség, a fiaskó, mert általában magunkkal nem tudunk legtöbbször zöldágra vergődni. Na most, amit én szoktam tenni az ilyen gyász vagy nagy veszteségek esetén, én vagyok az első, aki hangosan például, aki ilyesmivel hozzám fordul, hangosan a kérdést a mennyei atya elé viszem. Úgyhogy hallhassa az illető, aki az elhunytat, el akarja engedni, és ő is ismétli, elmondja utánam azt, hogy mennyei atyám, eddig édesapám vagy édesanyám a milyen volt, most visszaengedjük hozzád a te országodba, hogy bonts ki benne azt a képességet, azt a szépséget és nagyszerűséget, amivel elküldted ebbe a világba, hogy ő maga megérezhesse azt, hogy minél inkább visszaengedünk valakit Istenhez, annál inkább több fényt kapunk onnan arra, hogy mi magunk is az életünket a kezünkben tudjuk tartani. Abban az esetben, amikor például a temetések alkalmával, ugye lelkipásztornak ez kötelessége, hogy egy ilyen témát a predikációba úgy foglaljon bele, hogy ő az első, aki elengedte azt, akit elkísér. És ez megrendíti az embereket. Csodálatos módon megrendíti az embereket. Azt mondják, hogy hát ha a lelkipásztor maga hangosan elmondja ezt, hogy ő maga, esetleg ha valamilyen összetűzése volt vele az illetőtől, a Jóisten szent szín előtt bocsánatot kér tőle, akkor miért ne tudnánk mi is bocsánatot kérni attól, akit most az utolsó útjára kísérünk? Most az elengedésnek ez az első számú lépése, a belső kiengesztelődés. És ha ez sikerül, akkor utána következik az, ami aztán a lelki gondozásban lépésről lépésre, a gyász ideje alatt kérdésként, feleletként, azon kívül apró pici találkozásokban, imádsággal és biztatással történik.
Gyász, vagy egy nagyobb tragédia esetében kitől kell inkább segítséget kérni? Orvostól, lelkésztől, pszichiátertől, pszichológustól, netán pasztorálpszichológustól?
Hát itt akkor a palettát soroltál föl, hogy tulajdonképpen mindenki beletartozik. Na, itt mindenkinek az az első számú, hát úgymond megkeresettje, akihez valamilyen szinten bejárata van. Tehát az orvos tud segíteni abban, hogy elmagyarázza azt, hogy ez a fiziológiai jelenség, ez gyakorlatilag minden ember életében megtörténik. Tehát el kell búcsúznunk ettől a világtól, most bennünket kísérnek el, aztán mi kísérünk el másokat, stb. A pszichiáternek gyakorlatilag a lélek biokémiáját is kell ismerni, ezt nagyon jól tudjuk, és abban az esetben, hogy mi történik ilyenkor a pszichében, esetleg, hogyha medikációra van szükség, akkor fantasztikusan ki tudja tapintani, és esetleg tud segíteni ebben, hogy az illető nyugodtabban viselje ezt a sokkot, ezt a fájdalmat, ezt a gyászt. A pasztorál pszichológus az elsősorban figyel, odahallgat, és a meghallgatásában mindig érzi az aktív jelenlétet és az együttérzést. A tisztességes együttérzés, mert van, aki az érzelgőségbe csap át, és akkor az illetőnek nem tud segíteni. A lelkipásztor, akiről az előbb is beszéltem, az gyakorlatilag azt teszi, hogy aki ilyen fájdalommal hozzáfordul, ha saját életében volt ilyen természetű sebzettség, megoszta az illetővel. Föltárja azt, hogy ő is egy ember, és hogy ebben a fájdalomban volt része, és hogy hogyan sikerült neki feldolgoznia. Ezen kívül mindezt együtt tudatosítják, hogy ezt Isten jelenlétében teszik, és hogy a félelemnek, a szorongásnak ebben az esetben ne adjanak tovább okot, hanem együtt beszéljék meg azt, hogy a félelem gyakorlatilag egy mentális probléma, lehet, hogy önsajnálat is van benne az illető, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik például az eltávozottakban önmagukat sajnálják, nem az illetőt. Nem az illetőnek a jelenléte okoz nekik fájdalmat. Ez egy nagyon érdekes, mély pszichológiai dolog, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy ezeket a dolgokat tisztázzuk. De itt az őszinte beszéd, a tevőleges figyelem és a fegyelem az a legfontosabb. Mindenkinek egyébként magának kell a gyászt és a fájdalmat feldolgoznia személyesen a szívében. Aki pszichológushoz, pasztorálpszichológushoz, pszichiáterhez fordul, nagyjából már a megoldásokat tudja, csak megerősítésre vár.
Igen, de vajon a felelősség ugyanaz? Lásd, lelkész, pszichiáter, pasztorál, pszichológus, mert hogy ismerek olyan pszichiátert, aki egy dologba tévedett és visszafordíthatatlan következményei voltak. Ismerek olyan pszichológust is, akihez egy valaki elment és azt mondta, hogy ez nekem, ez a pszichológus nem felel meg, ez a terápia, ez nekem nem jó, és elmegyek máshova. De viszont egy orvos diagnózisára vannak visszafordíthatatlan esetek, és pont ezért érdekel minket az, hogy mekkora a felelősség, avagy a felelősség ugyanaz-e.
Na most az a helyzet, hogy egy ember, aki elindul egy olyan nyomvonalon, hogy a fájdalmának az okát keresi, annak mindenképpen segítségre van szüksége. Na most a lelkipásztor úgy is segíthet valakin, hogy nem első emberként tolakszik oda, hanem van neki olyan ismerőse, akiről tudja határozottan, hogy emberileg megbízható, azon kívül elfogadó, volt is az életébe gubanc többször, és azzal az illetővel, ha beszél, hogy mellé álljon, amellé, aki szenved, ez már egy fantasztikus megoldás. Azon kívül végig kell járni tulajdonképpen ezt a kálváriát, mindenki végig járja. Most a kérdés az, hogy ki milyen beállítottságon. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy alkatilag én nyomorult voltam egész életemen át, és orvostól orvosig megy, és végül is egy olyan fajta diagnózis, amit egy orvos fölállít, azt őt nem elégíti ki. Manapság főleg az internet világában az emberek mindenfélét összeolvasnak. Nem elégszik meg azzal, hogy na itt van egy diagnózis. Na most ennek a diagnózisnak tulajdonképpen a hátterében milyen pszichikai görcsök vannak, gyomorúságok, aminek az a következménye, hogy nem tudok kikerülni abból a mókus kerékből, amiben nap mint nap élek. Nem tudok egyszerűen őszintén elbeszélgetni önmagammal. Nem látom a megoldást arra nézve, hogy állandóan a fejem zakatolásából nincs kiút. Na most ide talán szükséges az, hogy elmagyarázni az embernek, mondjuk egy pasztorál pszichológus ezt is meg tudja tenni, azon kívül egy jó pszichológus is meg tudja tenni, egy jó lelkipásztor is meg tudja tenni, hogy elmagyarázni, hogy milyen arányban működik az emberi psziché. Tehát az emberi pszichének, a tudatnak és a szellemnek az együvé tartozásából hogyan lehet egy fájdalmat olyan helyre átmenteni, ahol a gyógyulás beindul. Tehát az első számú dolog az, hogy el kell magyarázni az illetőnek, hogy a szívednek is tulajdonképpen sejtjei vannak, akár csak az értelmednek, az agyadnak. Tehát a szívnek külön van egy olyan fajta külön működő rendszer, amit meg lehet tanulni. Tehát a szívedet meg tud tanítani szívvel gondolkodni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ide csak olyan ember nyújthat segítséget, aki ismeri a csendnek, a megnyugvásnak, a meditációnak a mélységeit, és ezt lassanként sugallja annak, aki szenved, aki éppen mellette van. És ez bőven elegendő, hogy aktívan ott legyél mellette. Rengeteget számít. Innen indul el minden. És ha beindult a gyógyulás folyamata, csodák történnek. Persze a kifutási idő azért nem mindenkinél egyforma.
Nagyon sokszor, nagyon gyakran feltevődik a kérdés, hogy ma, vagyis a 21. században hol végződik a lelkipásztor szerepe, és hol kezdődik a pszichológusé, a pszichiáteré?
Hát tulajdonképpen az lenne az igazi, hogyha mindkettő együtt tudna működni. Tehát nekem van jó pszichológus barátom is, és pszichiáter barátom is, akihez vagy elviszek egy-egy beteg embert, vagy pontosabban szorongó embert, és van olyan is, amikor ő küld hozzám olyan embert, akinek a lelki gondozására, fegyelemre, illetve figyelemre van szüksége. A lelkipásztor munkája tulajdonképpen az egy nyilvánosan végzett, akár liturgiába is torkolló imádság, hiszen az elhunytak lelkeért is szoktunk imádkozni, azon kívül különféle helyzetben, nyomorúságban lévő emberekért, a templomi predikációban, igehirdetésben is szoktunk imádkozni, imádkozunk gyermekáldásokért, azon kívül elengedésnek a titkát, azt akár egy rövid elmélkedésben is ki tudjuk fejteni, úgy, hogy mindenki ott van, együtt vagyunk. Na most a pszichológusnak a munkája onnan kezdődik, amikor egy ember szükségét érzi arra, hogy elbeszélgessen egy olyan emberrel, aki tud is, aki lelkileg felkészült is, és ugyanakkor a világban él minden szempont szerint, ami a világra jellemző. Tehát azt jelenti, hogy ő a társadalmi életnek minden aprólékát ismeri, és abból le tudja szűrni, hogy körülbelül milyen nyomás van az illetőn. Na most a társadalmi úgynevezett nyomás rétegek plusz a fájdalom, ami belülről jön, ennek a kettőnek ugye, hogy Goethe fogalmaz, hogy csendes magányba fejlik a talentum, világi zaj közt állandó karakter, ez utóbbihez a pszichológusnak, illetve a pszichiáternek némileg több köze van, mint mondjuk egy lelkipásztornak. Bár én nem zárom ki azt, hogy a lelkipásztornak nem volna ilyen természetű képessége. Na de a legjobb, amit én most javasoltam, és a saját életemben gyakorlok is, az, hogy mindhárom illető, mindhárom személy legyen jó barát. Mert abban a pillanatban példát tudunk mutatni, sőt, segítséget tudunk nyújtani. A gyógyulás nem csak akkor kezdődik el, amikor valaki föltárja a problémáját, hanem az is, amikor olyan vonzáskörbe kerül, ahol érzi a nyugodtságot, érzi a jóságot. Tehát a jelenlétünkkel talán többször jobban segíthetünk, mint egy kétórás beszélgetéssel, amely inkább monológszerű, mint inkább dialógus párbeszéd.
Visszakanyarodva a ma esti témánkhoz, a pszichológia korunk ópiuma.
Hát abban az esetben, hogyha függőségé válik, tehát egyfolytában egy beteg egy pszichológushoz szakadatlanul visszajár, és nem tud szabadulni tőle, nem tud leválni róla, abban az esetben tényleg azt mondjuk, hogy ópiumszerű. Viszont a lelki gondozásnak, a pszichológiai valóságnak, tehát annak az úgynevezett gyógyítandó valóságnak a kitapintásához oda pszichológusra van szükség. Tehát legalábbis olyan emberre, aki a lélek mélyén érez és olvas. Én nem nevezném ópiumnak egyáltalán, csak abban az esetben, amikor valaki túlzásba esik. Ugye a vallásos emberek között is van olyan, aki templomból templomba szalad, és egyik helyről a másikra az otthoni munkát elhanyagolja, és lesz belőle egy ilyen utazó, úgynevezett ember, aki egyfolytában keres valamit, de igazából, ha megkérdeznéd tőle, hogy mit keres, nem tudná megmondani. Tehát önmagától bepörögve valamire rácsatlakozik, aminek vége hossza nincsen, és hogyha rákérdezni, hogy tulajdonképpen ez miért történik, nem is tudná megmagyarázni. Tehát ezek ilyen karakter kérdések tulajdonképpen. De én személy szerint a pszichológiát nem nevezném ópiumnak.
Ön szerint milyen a hit és a pszichológia viszonya, összhangja?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez egy rázós kérdés. Tehát a hit az gyakorlatilag alapvető döntésből születik és ajándék. Cserépedényben őrizzük, hogy Szent Pál apostol mondja, nagyon törékeny, az állandó formálásához és kiformálódásához szükség van arra, hogy az ember őszinte gyermek módjára figyeljen arra, hogy mi történik vele és benne. Na most, aki a hitnek a finomságára rájön, az önmagában el tud helyezkedni. Tehát lakja a szívét is, ismeri az elméjét, és ismeri a lelkének a mozgástereit, és ezekkel együtt egy olyan életformára csatlakozik rá, ahonnan áldás, a szépség és a jóság gyökere megmutatkozik, és ebben ő bizonyos értelemben stabil. Na most, abban az esetben, amikor valaki pszichológiát tanult, kiváló ismeretekkel rendelkezik, értelmileg és részint érzelmileg rendbe tudja rakni mindazt, amit megtanult, de hitetlen, akkor itt nagy baj van.
Gábor, köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönünk mindent.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba, melynek műsorideje sajnos ezennel lejárt. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, ma esti vendégünk dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész nevében is. Lassan átkeladjuk a stúdiót, elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.